Minden esetre és szükség esetén, felelte József mosolyogva. Na, most itt van a szükség esete, felelte a férfiú. Legalább bevezetésül tudod az Istent üdvözölni? Szeretném, ha nem tudnám, válaszolt József, mert rendkívül kellemes lenne tőled megtanulni. A hivatalnok egyelőre komoly maradt, majd hirtelen fölnevetett, amit az ember szinte lehetetlenségnek gondolt volna, azután szélesre húzódott arcát ismét száraz komolyra vonta össze. Úgy látom, afféle mókázó és tréfa csináló vagy, mondotta. Kópé és lókötő, akinek csínyei nevetni kell. Fölteszem, hogy látnokságod és álomfejtésed is csak kópéság és kuruzsló szélhámosság. Ó, nincs itt szó látnokságról és álomfejtésről, felelte József. Mert ez nem áll hatalmamban, és nem az én hivatásom, és éppen csak előfordulhat, hogy megpróbálkozom vele. Eddig se csináltam valami nagy ügyet belőle. De amióta fáraó sürgősen hivatott miatta, a magam részéről kezdem nagyobbra becsülni. Ez kioktatás akar lenni számomra? Kérdezte az udvari ember. Fáraó nyájas és fiatal és csupa kegyelmes jóság. Az, hogy valakire világít a nap, még nem bizonyíték rá, hogy nem gazvickó. A nap nem csak világít ránk, hanem meg is világít minket, válaszolta József menet közben. Az egyiket így, a másikat úgy. Kívánom, hogy tetszhess magadnak fényében. A férfiú oldalvást ránézett, mégpedig ismételtem. Közben mindig előre nézett, de aztán bizonyos gyorsasággal, mintha elfelejtett volna utána nézni valaminek, vagy hamar meg kellene vizsgálnia azt, amit látott, megint társa felé fordította a fejét, úgyhogy ez végül is kénytelen volt oldal pillantását viszonozni. Mosolyogva tette ezt, és könnyű bólintással, amely mintha ezt fejezte volna ki. Igen, igen, így van, ez ne csodálkoz, egészen jól láttad. A férfiú gyorsan és szinte ijetten ismét előre fordította fejét. A virágos udvarról egy felülről megvilágított folyosóra jutottak, melynek egyik fala aratási és áldozati jelenetekkel volt kifestve, másika pedig oszlopos ajtókon át különböző helyiségekbe engedett bepillantást a tanácskozó és kihallgatási terembe is a baldahinnal, amelynek jelentőségét arra menet az udvarmester megmagyarázta Józsefnek. Most már beszédesebb lett. Azt is közölte kísérőjével, hol találják fáraót. Löncs után a krétai kerti terembe vonultak, mondta. Krétai, mert egy tengeren túli idegen művész díszítette. Beck és Auta, a királyi főszobrászok is ott vannak, hogy okuljanak. A nagy anya is ott van. Az előszobában átadlak a szolgálattevő kamarásnak, az majd bejelenti megérkezésedet. Legyen így, mondta József, és semmi további jelentősége nem volt annak, amit mondott. De amint mentek, a férfiú, miután ismét megrázta fejét, hirtelen hangtalan és tartós, csak nem görcsös vihogásba kezdett, ami látható apró lökésekkel rázta haskötőjét, és amelyen még akkor sem tudott egészen urrá lenni, mikor a folyosó végén levő előszobába értek, ahol egy görnyed kis udvaronc csodálatosan redőzött kötényel és karjában legyezővel hirtelen elvált az aranyméhekkel hímzett ajtófüggöny hasadékától, amelynél eddig hallgatózott. Az udvarmester hangja még mindig sajátságos, jajgatásra emlékeztető módon hullámzott a belső vihogástól, amikor a farkcsóválva elébe titegő komornyikkal közölte, kit hozott magával. Ó, az elhivatott, a várva várt, a mindent jobban tudó, mondta a kisember sejpítves magas hangon, aki mindent jobban tud, mint a könyvesház tudósa. Jó, kitűnő, mondta, egyre csak görbe maradt, talán mert úgy született és nem tudott kiegyenesedni, de talán csak mert az előkelő udvari szolgálatban hozzászokott ehhez a tartáshoz. Bejelentelek, azonnal bejelentelek, hogyan is ne tenném. Az egész udvar rád vár. Fáraó el van ugyan foglalva, de téged mégis haladéktalanul bejelentelek. Félbeszakítom Fáraót, szavába vágok miattad, miközben művészeit oktatja, hogy érkezésedet hírül adjam. Remélem, csodálkozol rajta egy kicsit, de nehogy a csodálkozás zavarrá legyen, mert még ostobaságokat mondanál, amihez különben talán nincs is szükséged zavarra. Előre figyelmeztetlek, hogy Fáraó rendkívül ingerlékeny az ostobaságokkal szemben, amiket álmairól mondanak. Gratulálok, gratulálok. A nevet tehát Ozarszifnak neveztek, felelte a kérdezet. Így neveznek, akarod mondani, így neveznek. Elég különös, hogy állandóan így neveznek. Tehát megyek és bejelentelek nevedem. Merci, barátom, mondta vállatvonva a hivatalnoknak, aki távozott, míg ő maga görnyetten átsurrant a függönynyílásán. Tompa hangok szűrődtek ki belülről, egy fiatalosan lágy és egyben érdes hang, amely azután elhallgatott. A pupos valószínűleg farkcsóválva és sejpítve Fáraó füléhez hajolt. Szemöldökét magasra vonva tért vissza, és suttogva szólt: Fáraó hívat! József belépett. Ritka szép lodzsa fogadta. Jól lehet, nem elég nagy ahhoz, hogy egészen megérdemelje a kerti terem nevet, amelyet adtak neki. A helyiséget két színes üveggel és csillámló kövekkel kirakott oszlop tartotta, amelyekre oly természetesen ható, körülcsavarodó szöllőlombolt pest vagy igazinak látszott. A padló négyszögei részben delfineken lovagló gyermekeket, részben tintahalakat ábrázoltak, s három nagy ablak nyílt a kertre, melynek egész édességét beszívták. Odakin lángoló tulipán ágyakat, csodálatosan virágzó idegen cserjéket és aranyporral behintett utakat lehetett látni, amelyek lótusztavakhoz vittek. A szemnek messze kilátás nyílt szigetekre, hidakra, kioszkokra, s a perspektíva mélyéről a távoli nyári lakocska fajansz téglái villogtak. A veranda csarnok maga is tarka színekben sugárzott. Oldalfalait festmények borították, melyek elütöttek az itt megszokottaktól. Idegen embereket és szokásokat szemléltettek, nyilván a tenger szigeteinek embereit és szokásait. Asszonyok ültek és jártak merev, tarka ünneplőben, keblük fedetlenül budjant ki a szoros ruhaderékból, s a homlokszalagon átbodrozódó hajuk hosszú fonatokban hult vállukra. Apródok, sohasem látott díszruhában, kezükben csúcsos korsókkal szolgálták ki őket. Egy darázsderekú hercegecske kétszínű nadrágban, báránybőrcsizmában, bodros fején tarkatollas koronával tetszelegve járt fantasztikus virágú füvek közt, és menekülő vadakra nyilazott, amelyeknek futása úgy volt ábrázolva, hogy patájuk nem érintette a földet, hanem szabadon repült el fölötte. Másút akrobaták, dühös bikák hátán hányták a bukfencet a hölgyek és urak szórakoztatására, akik oszlopos ablakokból és erkélyekről lenéztek rájuk. Ugyanilyen idegen ízlésűek voltak a gyönyörködtető és iparművészeti tárgyak is, amelyek a helyiséget díszítették. Csillogó festésű agyagvázák, arannyal berakott elefántcsont domborművek, kovácsolt díszserlegek, bikafej, fekete kőből, aranyszarvakkal és hegyi kristályszemmel. A belépő miközben kezét fölemelte, tekintetét komolyan és szerényen körüljártatta a színtéren és a személyeken, akiknek jelenlétét közölték vele. Amenhotep Nebmaré özvegye éppen vele szemben trónolt, magas zsámolyú magas székén, háttal a fénynek, a mélyen lenyúló íves ablakok közül a középsőnél, úgyhogy amúgy is bronzbarna és ruhájától elütő arcszíne az árnyékban még sötétebbnek látszott. József mégis fölismerte saját szerű arcvonásait, amint királyi kivonulások alkalmával egyszer-másszor látta azelőtt. A finoman hajló orrocskát, a keserű világismeret barázdáival keretezett fölvetett ajkat, az íves ecsettel utána húzott szemöldököket, a feketén csillogó, hűvös figyelemmel néző kis szemeket. Az anya nem az aranykesejű süveget viselte, amellyel Jákob fia nyilvánosan látta. Bizonyára már őszbe vegyült haját, mert 50-es évei végén lehetett. Ezüstös hálószövet borította, amely szabadon hagyta a homlok és halántékpánt aranycsíkját, s fejebúbjáról két ugyancsak aranybálvány kígyó, mindjárt kettő, mintha Istenben boldogult férjét is átvette volna, tekergett alá, s homloka előtt fölágaskodott. Fülét kerek lapocskák ékesítették ugyanabból a tarka drága kőből, amiből nyakgalérja is készült. A kicsiny, erélyes alak nagyon egyenesen, nagyon mereven és szabályosan ült, úgy szólván a hieratikus óstílusban, felső karja a szék karján, lábacskája a magas zsámolyon egymás mellétében nyugodott. Okos szeme találkozott a hódolattal belépő idegenével, de miután futtában végigsiklott alakján érthető és magára parancsolt közönnyel ismét fia felé fordult, miközben a tapasztalattól keserű barázdák előreugró szája körül gúnyos mosolyra húzódtak, a gyermekesen izgatott kíváncsiság láttán, amellyel ez az ajánlottat és várva vártat vizsgálgatta. Egyiptom ifjú királya bal felül ült a képes fal alatt, párnákkal bőségesen és jó puhán fölszerelt dőlt támlájú oroszlánlábú karosszékében, s hátát elemelve a támláról élénken előrehajolt, lábát széke alá húzta, s karcsú, skarabeusz díszes kezeivel átfogta a karfákat. Meg kell jegyezni, hogy a feszült figyelemnek ez a szinte ugrásra kész testtartása, ahogyan Amenhotep jobbra fordulva, szürkén elfátyolozott szemét tőle telhetőleg tágra nyitva, álmainak megérkezett értelmezőjét nézte, nem fejlődött ki azonnal teljesen, hanem egy perc leforgása alatt eddig tartott, fokonként, s lökésszerűen, s végül odáig fokozódott, hogy fáraó csak ugyan fölemelkedett kissé székéről, és testsúlyát egészen kapaszkodó kezére helyezte, az új perecek játéka világosan mutatta a feszültséget. Közben egy tárgy, amely ölében feküdt, valamilyen húros hangszer, halkan döndülő és csendülő zajjal a földre csúszott, az előtte állók egyik az egyik szobrász, akit épp oktatott, gyorsan fölemelt és átnyújtotta. Egy darabig azonban tartania kellett, míg a király lehunyva szemét átvette és székének párnái közé visszahullott, ismét felöltve azt a tartást, amelyben nyilván az előbb a mesterekkel beszélt, rendkívül hanyag, puha, kényelmes tartást, mert székének ülőkéje ki volt mélyítve egy párna számára. Ez azonban annyira engedett, hogy fáraónak el kellett süllyednie benne, s így nem csak nagyon ferdén, hanem nagyon mélyen is ült. Egyik kezét ernyetten lelógatta a karfán, a másiknak hüvelykujjával pedig halkan megérintette ölében a csodálatos kisland húrjait, s a gyolcs alatt fölhúzott térdeit keresztbe rakta úgy, hogy egyik lába meglehetős magasan himbálódzott. A szandál aranyszíja a nagy új és a második új között feszült. A barlang gyermeke. Nefer Kheperu Re Amenhotep. Ekkor annyi idős volt, mint József, aki most 30 éves fővel állt előtte, akkoriban, mikor az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala, és elkunyarálta atyától a tarkaruhát, azaz 17 esztendős. De idősebbnek látszott. Nem csak azért, mert az ő égtáján az emberek gyorsabban érnek, és nem is csupán gyenge lábon álló egészsége miatt, hanem a világ egészre irányuló korai kötelezettségei, meg a sokféle benyomás következtében, amelyek minden égtájról özönölve megrohanták lelkét, és buzgó rajongó iparkodása miatt az Istenéért. Arcának leírásánál a bálványkígyós kerek kék paróka alatt, amelyet ma a vászonsapka fölött viselt, az évezredek sem rettenhetnek vissza attól a találó hasonlattól, hogy olyan volt, mint egy kissé fáradt nemzetségből származó előkelő ifjú angolé. Hosszúkás, gőgös és fáradt, lefelé kialakított, tehát egyáltalán nem hiányzó és mégis gyönge állai olyan orral, melynek keskeny kisé benyomott nyerge a széles szimatoló cimpákat annál feltűnőbbé tette, és álmatagon fátyolos mély szemekkel, melyekről sohasem tudta egészen fölvonni szemhéjait, s melyeknek bágyadsága meghökkentő ellentétben állt a nagyon telt ajkak nem festett, hanem természettől betegesen izzó pirosával. Fájdalmasan bonyolult szellemiség és érzékiség keveréke volt tehát ez az arc. Egyszerre fiús és gyaníthatóan féktelenségre és kicsapongásra hajló. Egyáltalában nem volt csinos és szép, de mégis nyugtalanító vonzó erő rejlett benne. Nem lehetett csodálni, hogy Egyiptom népe gyengéden nézett rá, és virágos neveket adott neki. Nem szép, hanem inkább különös, és részben kissé idomtalan volt fáraó középnagyságot alig elérő alakja is, amint világosan föl lehetett ismerni, ahogy eldőlt a párnák közt könnyű, jól lehet válogatottan drága ruhában s hanyagtartással, mely nem volt modortalanság, hanem a szokásokat megvető életstílus volt. A hosszú nyak, a csodálatos drágakő virággalléral félig elfedett keskeny és lágy mell, a domborművű aranypántokkal körülvert vékony kar, a mindig kissé előre álló has, amelyet szabadon hagyott, az elől mélyen a köldök alatt megkötött, hátul magasan hátára nyúló kötény, aminek pompás előrészét ureusz kígyók és rojtos pántikák díszítették. Emellett lába nem csak rövid, hanem aránytalan is volt, mert combja határozottan túlságosan teltnek, alsó lábszára pedig csaknem csibeszerűen soványnak látszott. Amenhotep arra intette egyik szobrászát, hogy ezeket a sajátosságait ne szépítsék, hanem a hív igazság kedvéért inkább túlozzák. Nagyon szép és nemes alkatú volt ezzel szemben keze és lábfeje. Különösen hosszú ujjú és elegáns érzékeny keze a köröm ágyakban a kenőcs maradványával. Különös volt elgondolni, hogy ennek az elkényeztetett magas születését nyilván magától értetődően tudomásul vevő fiúnak uralkodó szenvedélye, a legmagasabbnak megismerése, és Ábrahám szemlélődve oldalt álló unokája csodálkozott, milyen különböző, egymástól olyan távoli és idegen ember lelkekben jelenhetik meg az Istenért való gond e földön. Amenhotep tehát ismét odafordult a két művészhez, hogy búcsút vegyen tőlük. Egyszerű, erőteljes emberek voltak ezek. Egyikük azzal foglalkozott, hogy nedves ruhába csavarja az emelvényen álló félig kész agyagszobrocskáit, amelyeket bemutatott a megbízónak. Csináld úgy, jó auta, hallotta József a lágy és érdes, kissé túlságosan magas árnyalatú, amellett némileg ünnepélyesen elnyújtott, de közben-közben sietős ütembe csapó hangot, amelyet már odakint is meglesett. Csináld úgy, amint fáraó utasított. Csináld kedvesre, elevenre és szépre, ahogy atyám az égen kívánja. Még vannak hibák munkádban, nem a kézügyesség hibái, hiszen nagyon terekos vagy, a szellem hibái. Felségem megmutatta neked, és te ki fogod javítani a hibákat. Nővéremet, az édes Baketaton hercegnőt még nagyon is a régi holt módon ábrázoltad, atyámnak ellenére, kinek akaratát ismerem. Csináld kedvessé és könnyűvé, a valósághoz híven, amely a fény, és amelyben fáraó él, mert belsejébe fogadta azt. Csináld úgy, hogy egyik kezével egy kerti gyümölcsöt, egy gránát almát emel szájához, másik keze pedig szabadon csüng alá, s ne fordítsa merev tenyerét teste felé, hanem begörbülő tenyerét hátra. Így akarja Isten, aki szívemben van, s akit ismerek, mint senki más, mert magam is belőle származom. Ez a szolga, felelte Aut, amiközben egyik kezével becsavarta az agyagfigurát, a másikat a király felé emelte. Pontosan azt fogja csinálni, amit fáraó parancsolt, és amire boldogságomra oktatott Ré egyetlene, Aton szép gyermeke. Köszönöm, Auta. Kedvesen és barátságosan köszönöm. Fontos, érted-e? Mert amiképpen az atya bennem van, és én benne, akként kell mindennek egynek lennie bennünk. Ez a cél. A te művet pedig, ha helyes szellemben készül, talán hozzájárul egy kevéssé, hogy minden egy legyen benne és bennem. És te, Jobbek, gondolj arra, Auta, hallatszott most az Isten özvegy, csak nem férfiasan mély hangja magas ültéből, gondolj mindig arra, hogy fáraónak nehezére esik megértetnie magát velünk, és hogy valószínűleg kicsit többet mond annál, mint amit gondol, mert gondolatát csak így tudja érthetővé tenni. Amit gondol, nem az, hogy az édes Baketaton hercegnőt evés közben ábrázold, amint éppen a gyümölcsbe harap, hanem a gránát almát csak a kezébe kell adnod, és karját kissé fölemelned, hogy sejteni lehessen. A gyümölcsöt feltétlenül szájába veszi, ez elég újszerű lesz, és ez az a gondolat, amelyet fáraó meg akar értetni veled, amikor azt mondja, hogy a hercegnő egyék belőle. Azt sem kell szó szerint venned, amit ő felsége a lecsüngő kézről mondott, hogy a begörbített tenyeret egészen hátra fordítsd. Csak kevéssé fordítsd el a testtől, csak félig. Ez a gondolata, és ezzel elég dicséretet és gáncsot fogsz aratni. Így értsétek a mondottakat. Fia egy pillanatig hallgatott. Megértetted? Kérdezte aztán. Megértettem, felelte Auta. Akkor megérted azt is, mondta Amenhotep, miközben lenézett az ölében fekvő lancszerű szerszámra, hogy a nagy anya természetesen valamivel kevesebbet mond annál, mint amit gondol, amikor szavaimat próbálja enyhíteni. A kezet a gyümölcsel meglehetősen közel viheted a szájához. És ami a szabad kezet illeti, amúgy is csak fél fordulat, ha tenyerét a testtől hátrafelé fordítod, mert egészen kifelé senki sem fordítja tenyerét, és a nyilvánvaló igazság ellen vétenél, ha így ábrázolnád. Látod tehát, milyen bölcsen enyhítette az anya szavaimat. Ravaszkás mosollyal pillantott föl a zeneszerszámról, kimutatva telt ajkai közt kicsiny, túlságosan halvány és áttetsző fogait, s tekintete Józsefre esett, aki visszamosolygott rá.